Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Megjelent a 2024-es Forma 1-es fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Megrendelhető az Autósport és Formula magazin két év összefoglaló kiadványa, a Forma 1-es idény minden rezdülését bemutató Száguldás és Cirkusz 2023, valamint a hazai és nemzetközi motorsport szezonnal foglalkozó Autósport évkönyv 2023. Évösszefoglaló köteteinket keressétek a webshop.formula.hu címen és a könyvesboltokban.
Sziasztok! Köszöntünk mindenkit az év utolsó pitvalljában, ami egy picit rendhagyó adás lesz, hiszen nem az elmúlt hét legfontosabb híreit, Form 1-es és nem Form 1-es híreit fogjuk most átbeszélni, hiszen itt az ünnepekben azért nem biztos, hogy ez a legfontosabb, meg a legérdekesebb. Inkább arra gondoltunk, hogy az egész év ilyen főbb sztoriait fogjuk kicsit, hát ha nem is kibeszélni újra, de egy picit visszatekinteni rájuk, hogy mi is történt 2023-ban, és hát ahogy egész évben, mondjuk 90 vagy 95%-ban, mi hárman fogjuk ezt megtenni Tomival és Gergővel. Sziasztok, uraim, kellemes ünnepeket!
Hello, sziasztok!
Hello, hello!
Egy kicsit szerintem kezdjük azzal, még mielőtt rátérnénk ezekre a főbb sztorikra, hogy egyébként ez a Pitfallnak is az első évének a végét jelenti, vagy az első szezonjának a végét, ugye nem tartok még egészen egy évnél, hiszen ugye februárban indítottuk útjára ezt a műsorunkat, de kicsit talán érdemes így áttekinteni, hogy mit is hozott ez a műsor. Felmerült, ugye ez már korábban is igazából, így beszélgettünk róla, hogy kéne valami hasonlót csinálni, vagy miket lehetne csinálni, mire van lehetőségünk, meg kapacitásunk, meg minden. És hát ugye kicsit több, mint egy éve, vagy nagyjából egy éve kaptam meg én azt a feladatot, hogy akkor itt tartalmilag faragjunk, meg igazítsunk egy-két dolgon a formula egésze alatt. És hát ez volt az egyik ilyen ötletem, hogy csináljunk valami hasonlót. Az ünnepek között, emlékszek rá, tavalyi karácsonyi szilveszter között gondolkodtam ezzel, hogy mit kéne csinálni, mert ugye hát mi más lehetne csinálni egyébként olyan.
Mákos Beg, de egyébként szokott segíteni az ikleten egyébként valóban.
Igen.
Vagy azt érdemes csinálni olyankor.
Igen, egyébként igen. Lehet, hogy azt mondják most egy-két néző, hogy egyébként akkor többet kellett volna enni, mert ötlet nem volt olyan jó. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy amiket így megálmodtam, hogy mit kéne, felhívtam vele Sanyit, hogy figyelj, csak beszéljük erről, hogy akkor vannak ilyen videós ötleteim, hogy igazából kettő ilyen van, hogy akkor beszéljünk róla, mert hogy egyébként te fogsz kelleni mind a kettőhöz. És Sanyi megmondta, hogy jó, mindjárt meghallgat, csak hogy előtte hadd mondja már elő is egyébként, hogy mik azok az ő ötletei, amiken meg ő gondolkodott így az elmúlt egy-két napban. És ott kimondta azt a kettőt, amit én is gondoltam, úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor igazából le is tehetjük a telefont, aztán majd nem tudom, nem kell nekünk egymással sokat egyeztetni ilyen dolgokról. Ugye az egyik az volt, hogy helyszíni videós dolgokat csináljon ő, és hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. A másik pedig ez a heti hírműsor, hírháttérműsor, hogy ebben mit tudunk kihozni, ezt persze nem tudtuk még akkor. Aztán felvázoltam ugye nektek, hogy egyébként van egy ilyen ötlet, és hogy mit szóltak hozzá, meg tudjuk-e csinálni. Őszintén örömmel mind a ketten viszonylag lelkesen reagáltatok, hogy persze csináljuk. Úgyhogy így indítottuk el, belevágtunk, igazából nem sok fogalmunk volt arról, hogy ezt hogyan kéne csinálni, meg egyáltalán mikre lesznek majd lehetőségeink, de azért most ott tartunk, hogy ez a 44. adásunk, hogyha jól tévedek, úgyhogy azért legalábbis az akaratunk megvan hozzá, meg a lelkesedésünk, hogy ezt csináljuk. Úgyhogy nekem egyébként nagyjából tetszenek, mondjuk azt azért ti tudjátok a legjobban tanúsítani, hogy azért, hát hogy mondjam, néha adtam hangot elégedetlenségnek itt a műsorunkkal kapcsolatban az év során, de néha. Hát ezt most ne részletezzük. Igen, ezt most ne részletezzük ennél jobban. Szóval a lényeg az, hogy ti hogyan látjátok így az elmúlt egy évet, meg mennyire élvezitek azt, hogy ezt csináljuk, meg mit gondoltak róla.
De most erre ugye mit lehet válaszolni? Nem tudom, hogy nem élvezzük, sőt, kimondottan utáljuk. Én nagyon, ugye a Formula Podcast-et 2020 tavasza óta csináljuk, abban azért merem mondani, hogy némi rutint már magunkra szedtünk, hogy hogyan kell podcastet gyártani, ez egy teljesen új terület volt, ami Ami azon is érződött, hogy igen, az elején sok mindenben nem értettünk egyet, de ez nyilván abból is fakadt, hogy egyikünk se tudta, hogy hogy kell videós műsort csinálni. Most se tudjuk, de legalább rutinunk már van benne, azt hiszem, ezt így összegezhetjük. Úgyhogy nyilván voltak itt eszmecserék, ezek néha kicsit határozottabbak voltak a kelleténél, de hát közben meg azt gondolom, hogy az viszi előre a közös gondolkodást, hogyha nem mindig mindenben értünk egyet. És nekem egy ilyen, szóval egy ilyen klassz emlék az az időszak is, amikor kísérletezgettünk. Ugye azt hiszem az ötödik vagy a hatodik adás volt úgymond ez, aminek a borítóját itt láthatjuk, ami ugye kiment élesben.
Megcsináltunk egy öt kísérleti adásunk volt, amit nem láttak a kedves nézők. Ami nem is
milyen jó, és milyen jó, hogy nem látták.
Jobb is ez így. Igen, és ugye tényleg tehát azt tudtuk, hogy az első az egy próbafelvétel, nem fog kimenni. A második előtt azt mondtuk, hogy ezt csak akkor rakjuk ki, a tökéletes lesz. Hát nem lett az. És akkor az ötödik volt olyan emlékeim szerint, amire azt mondtuk, hogy ezt akár már ki is lehetne rakni, de inkább ne, mert majd a következő jó lesz, és hát ha nem is lett jó, de azért talán.
Én múltkor de azt már kitettük, nem húztuk tovább.
De kitettük. Én visszahallgattam nem olyan régen ezt a legelső adást, és szerintem vállalható. Egy dolog jutott még eszembe, egy kis kulisszatitok, ezen meséljük már el a kedves nézőknek, hallgatóknak, mert ezen olyan jót röhögtünk akkoriban, még a próbaadások alatt tűnt föl, hogy mindhármunknak van egy szavajárása. Ugye a Govod és Tominak a, majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle, ez időről időzni van nekünk, ellövi ezt. Tomi nagyon szépen leszokott róla, de mi azért ellövjük ezt a mondatot.
Balogh, amikor belekezdenék ebbe a kifejezésbe, vagy ebbe a mondatba, már látom a fejeteken, hogy most mondja.
Azt mondta mindenre, hogy nem tudom, én meg, hogy abszolút. És akkor ezen rögtünk, hogy na, összeült a három nagy szakértő. Hát meglátjuk, nem tudom, abszolút.
Igen. Ez így van.
Ezért igyekeztünk ezekről leszokni, szóval na, összességében szerintem tök jó, hogy van. Én nagyon élvezem, aztán bízom benne, hogy tudunk még, van még hova fejlődnünk, ha nem is fogjuk 95%-ban átalakítani, mint a Ferrari az autóját jövőre, de azért biztos, hogy fogunk még ezt-azt módosítani. És hogyha valakinek van véleménye arról, hogy mit és hogyan lehetne fejleszteni, javítani, módosítani, akkor a kommentek között várjuk nagy szeretettel.
És ahogy a sprinteknél, itt sem opció az, hogy töröljük el az egészet, mert mi amúgy meg szeretjük csinálni.
Igen. Igen, ebben egy kicsit domenikálisak vagyunk. Két dolog jut eszembe nekem ott a kezdetekről. Egyrészt a technikai nehézségek, amik a mai napig azért visszatérő elemek, meg nekem eleve, hogyha egy irodalmi műfajjal kellene leírni az én műszaki, meg informatikai dolgokkal való kapcsolatomat, akkor ez a konfliktusos dráma lenne. Az is azt hiszem az egyik próbaadáson zajlott le az a jelenet, ami Toto Wolffot idézte, hogyha emlékeztek.
Amikor ami úgy tett rajta, hogy a balogozás.
Igen, amit igen. Tehát egy földhöz vágtam a mikroportot. Ez már nem is az. Tehát ez egy kulisszatitok, ez már egy második mikroport itt a szezon során.
Bocsánat, kedves nézők, azt képzeljétek el, hogy nem működött a Tomi mikrofonja, ezért ugye nem hallottuk, csak láttuk azt, ahogy így letépi magáról, eldobja, közben irodalmi kifejezéseket lehet így leolvasni a szájáról, és eltűnik a gépből. És ültünk itt,
és így vártuk, hogy most mi lesz.
Ebből mi lesz?
Igen, ez az egyik fele a dolognak. A másik szerintem pedig, ami szerintem nagyon jó tanulsága volt ott a kísérleti időszaknak is, hogy minden ilyen műsornak kell egy kis idő, amíg a szereplők összecsiszolódnak. Szerintem az összes ilyen fajta adástípusnak az egyik legalapvetőbb lényege, hogy hogyan működik a szereplők között a dinamika. És azért ez kellett nekünk is egy 3-4 adás, hogy összecsiszolódjunk, mert bármennyire dolgozunk, most már nem tudom hány év óta együtt sok, a formulánál, nagyon sok éve, de kellemetlenül keveset beszélgetünk meg. Ugye tényleg az országnak a különböző részein élünk alapvetően, és amikor beszélgetünk, akkor is szakmai dolgokról szoktunk esetleg beszélni, mármint ugye a újságírás szakmai szempontból, így magától, hogy magáról a Forma 1-ről, hogy tényleg úgy, mintha így haverok összeülnek, nagyon ritkán szoktunk beszélni, úgyhogy ki kellett alakulnia. Szerintem ez az öt adás elsősorban emiatt volt szükséges, hogy a közöttünk lévő dinamika kialakuljon.
Igen, hiába vagyunk egyébként, tényleg jó viszonyban meg voltunk eddig is. Nem tudom, hogy ez jövőre is így marad, de azt majd még meglátjuk. A lényeg meglátjuk az, hogy hiába, igen, de hogy hiába vagyunk tényleg jóban, megbeszélgetünk úgy egyébként, de ilyen formátumban nem, meg ugye nem ilyen videós online formátumban szoktunk beszélgetni, ahol hát ugye a technika, amit mondtad is, néha az egy kicsit még megnehezíti ezt a dolgot. Úgyhogy...
Egy utolsót hadd meséljek még el. Van egy ilyen közös betegségünk a Balogh kollégával, hogy mindketten nagyon szeretjük a szóvicceket, és valamelyik próba adásban szóba került a kiváló VRC pilóta, oly Tanak neve, és azt a sosem hallott, és soha senki által ki nem mondott poént sikerült elkövetnem, hogy azóta is ezen tanakodik, hogy ez hogy történhetett. És Gobor is tudom, hogy messengeren a felvétel után leteremtett, hogy szó se lehet ilyesmiről még egyszer, és meg ne próbáljam.
És akkor azokról a szóvicekről meg ne is ejtsünk szót, ami szándékolatlan volt. Tehát hogy azokba végképp nem menjünk bele. Azt nyugodtan hallgassák vissza a hallgatók, hogy hol voltak ilyen elszólások az elmúlt 3 adásban. Igen.
Nagyon vissza kell fognom magam akkor is, amikor Johann Zárkó szóba került, vagy... Hát szóval vannak, és ez nehéz néha. Nehéz néha megállni.
Igen. Szóval, ilyen problémákkal küzdünk ugye egyébként. És még egy dolgot akartam mondani, ugye többen hiányoljátok teljes joggal Mészáros Sanyit a műsorból, hiszen a borítónkon ott van. És ezzel kapcsolatban azt kell elmondanunk így az év végén, hogy igazából az volt a terv, mint hogy mondtam is, hogy úgy kezdődött az egész, hogy felhívtam Sanyit, hogy van ilyen ötletem. Neki meg ugyanilyen ötlete volt nagyjából. És hogy majd ez jó lesz, hogy arról volt szó, és próba műsorban vett is részt Sanyi, és arról volt szó, hogy ő nyilván nem mindig, mert hogy utazásai miatt ugye a hétfői műsorokban nem mindig tud volna egyébként sem részt venni, de aztán évközben is úgy alakult valahogy, hogy vagy voltak egyéb elfoglaltságai, vagy hát ugye aki a podcastet hallgatja, azt tudja, hogy milyen változás állt be az ő életébe az idei év során, és hát nyilván így nem is erőltettük ezt, hogy Sanyinak itt kell ülnie a műsorban, és ezt meg kell neki oldani. Egyébként is nehéz lett volna megoldani, meg további olyan faktor lett volna, amit meg kell oldani, meg kell beszélni, meg ki kell egyensúlyozni, úgyhogy így Sanyi végül is a Pitwall Plus címre keresztelt helyszíni videós bejelentkezéseinkben, vagy helyszíni videós bejelentkezésekkel vett részt a műsorunkban, úgyhogy az is a Pitwallnak a része, csak az a Sanyi magánszáma tulajdonképpen, és nem a zenekarral játszik együtt olyankor. Úgyhogy így, de én azt gondolom, meg majd előbb biztos, hogy is elmondja véleményét a podcastben, hogy azzal is azért voltak, hogy mondjam, ilyen kétes pillanataink, amikor nem tudtuk, hogy azzal egyébként hogyan tudnánk előrébb, mit tudnánk belőle még kihozni. Vitáink nem, de azért ilyen egyeztetéseink voltak azzal is, hogy akkor azt hova kéne, meg merre kéne vinni. Úgyhogy igazából ezek a kulisszatitkaink idénről. Hát még annyit tudok elmondani, hogy azért továbbra is ötletelünk, gondolkozunk azon, hogy 24-ben hogyan tudnánk ezt a Pitwallt is kicsit megbolygatni és jobbá tenni. De még elő zajlanak az egyeztetések a pillanatban is, úgyhogy én mondjam ki? Kérlek. Majd meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni. Jó, régen mondtam ki ezt, úgyhogy most már ideje volt. Na jó, szerintem akkor most tényleg térjünk rá az év sztoriaira, amiket így összeírogattunk. Igazából a teljeség igénye nélkül, tehát hogy simán lehet, hogy hagytunk ki olyat, ami be kellett volna ebbe még húzni. Na de hát az év sztoriai hírei között az egyik első állandó rovatunk volt egyébként az idei évben, a Perez rovat, hogy igazából már a szezon felvezetésétől kezdve szinte minden héten beszéltünk, vagy beszélhettünk volna Sergio Perezről valamilyen formában. Ugye évelején még, hogy világbajnok akar lenni, itt láthatjátok az egyik korai adásunknak a borítóját, ami ugye erről szólt.
Nem jól öregedett, hogy úgy fogalmazom.
Igen, egyébként igen. Aztán arról, hogy ugye az első egy-két futamokon milyen feszültség volt, meg mit lehet tenni azért, hogy Perez esetleg ugye tényleg kihívó legyen, komolyan mehető kihívó. Aztán hamar eljutottunk arra a pontra, hogy Perez hát hogyan tudná összeszedni magát a sorozatos hibák után. Az év közepén már az volt a téma, hogy Perez vajon kirúgja-e a Red Bull és jön-e helyére Daniel Ricciardo. volt ugye a mexikói érdekes balesete, ami szintén ugye bekerült több helyre. És hát tényleg 2023 egyik fontos sztoria volt az, hogy mi történik éppen Perez körül. Nem ez volt szerintem élete. Legjobb szezonja megtalált, célja sem az volt, hogy ilyen jellegű műsorokat készítsenek vele kapcsolatban.
Ez de finoman fogalmaztad meg, hogy nem ez volt élete legjobb szezonja.
Talán nem ez volt.
Hogy amikor ugye a McLarennél volt 2013-ban, ahhoz hasonlóan rossz szezonja volt, de talán még annál is rosszabb. Valóban ő az év egyik sztoria, mert rajta múlott az, hogy nem volt igazából világbajnoki csata az egyéni VB címért. Hát ugye idén azért volt akkor előnyben a Red Bull, hogy ha egyéni VB harcot akartunk, akkor az Perezen múlt volna, hogy legyen vagy ne legyen. Ugye ez 4 futamig tűnt úgy, hogy lesz, aztán meg elég hamar úgy tűnt, hogy a legfeljebb az üléséért lesz harc. Én azt tudom elmondani, amit Tomi, te írtál egyébként az évértékelő Forma 1-es sorozatban, hogy Perez egyébként ennyire nem rossz versenyző, mint amennyire rosszul teljesített idén. Tehát azt gondolom, hogy ott Miami és Barcelona között, vagy környékén ott történt valami Perezzel, ami után olyan negatív spirálba került, hogy folyamatosan kiesett a Q1-Q2-ben, ott volt ugye nem tudom hány verseny, amikor zsinórban nem jutott be az első 10-be az időmérőn. Többször is ugye hibázott, az főleg ősszel voltak egyébként nagyon sok hibája, ha emlékeztek, a Suzuki és a Katari hétvégéi voltak az abszolút mélypontok. Na azt gondolom, hogy az év végére...
Hollandiában eldobta a második helyet, úgyhogy negyedik lett végül, igen. Tehát ilyenek azért rendszeresek voltak.
Az a döbbenetes egyébként, hogy az évnek a második kétharmadában a dobogóra is nagyon elvétve ért oda. Ennek ellenére lett ugye összetett második. Olyan tekintetben igaza van Christian Horneréknek, hogy amúgy mégis mit várhatnának többet egy versenyzőjük, valamint a két versenyzőjüktől, hogy elhozzák az első két helyet a bajnokságban, csak nem lesz mindig ilyen fölényük. Tehát ez nem fog mindig beleférni, ez a fajta Perez teljesítmény. Én azt gondolom, hogy az év végére egy picit összeszedte magát, ugye back to the form, vagy return to the form, amivel itt szoktunk egymás között viccelődni, azért itt az utolsó egy-két versenyen jobban teljesített, vagy legalábbis nem hibázott annyit, mint korábban, de ez kevés
hát lesz. Hát dehogy nem. Hát az, hogy Las Vegasban az utolsó körben megelőzik, meg Interlagosban is az utolsó körben megelőzik. És egyébként,
de nekem nem is azzal volt a problémám Las Vegasban, hogy megelőzték az utolsó körben, hanem amit utána mondott, hogy nem számítottál.
Hát igen.
Akkor mire számítottál? Na igen.
Nem számított arra, hogy megpróbálják megelőzni. Mi van ebbe? Nagyon-nagyon furcsa ez, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ez volt a legrosszabb szezonja, és hogy tényleg, hogy az a legrosszabb szezonja, amelyben papíron a legjobb eredményét éri el, és szerintem Verstappen elképesztő és döbbenetes rekordjai mellett ez is mutatja azt, hogy mennyire döbbenetesen jó autó volt az idei Red Bull, hogy ezzel a produkcióval lehetett hozni relatíve simán egy VB ezüstérmet. Mert egyébként statisztikát, tényleg, szerintem a legbeszédesebb az átlagos rajtkely. A 8. legjobb a mezőnyben. Tehát Sergio Perez átlagos rajthelye a 8. legjobb csak a mezőnyben. Egész azt pontosan... Tőletek
kérdeztem egyszer így egymás között beszélgetve, hogy ki volt az utolsó Red Bull pilóta, akinek ennyire gyenge volt az átlagos rajthelye. És ugye kitaláltuk, hogy David Coulthard. 2008-ban. Tehát amióta a Red Bull élcsapatnak számít, senkinek nem volt ilyen rossz az átlagos rajtaja, ami azért döbben.
Úgyhogy soha nem volt még ilyen jó Red Bull, mint idén? Tehát, hogy azért ezt tegyük hozzá.
Nem, tehát ez is fölfoghatatlan, meg nyilván tényleg egyéb ilyen mindenféle statisztikai dolgokat is lehet mondani, ami szintén, hát az, hogy egyen szerzett több dobogót, mint Fernando Alonso, úgy, hogy azért láttuk, hogy az Aston Martin a szezon jelentős részében nem tudott olyan lenni, mint a szezon elején volt, és így tudott egy darabbal több dolgot szerezni, mint Fernando Alonso. Ez is elképesztő. Összességében, hát az én személyes sztorim ugye ezzel az, és ezt szerintem el lehet mondani, hogy nekem nagyon nagy kedvencem volt Perez és Gobold is, Tomival nagyon sokat vitatkoztunk az elmúlt években arról, hogy hova kell helyezni őt a térképen, tehát amikor mondjuk a Stroll... Dél-Amerikában.
Magasztabb volt.
Tehát amikor Strollék elküldték Perezt, és Fettelre cserélték, én annak a meggyőződésemnek adtam hangot, hogy ez egy rossz döntés, egy nem is levitéz lett, de legalábbis kiöregedőben lévő Sebastian Fettel miatt elküldeni ezt az embert, egy szörnyű döntés. És nekem az idei év volt ez, amikor azt éreztem, hogy én most leveszem a kezem erről az emberről, tehát hogy nem tudom mivel védeni, nem tudom mivel mentegetni.
Egymás között szoktuk még ezt ugye Fisichella szindrómának nevezni, akik igen. Ugye középcsapatoknál kimagasló tudnak teljesíteni, mert azt azért ne tagadjuk el tényleg, tehát a Force Indiánál nyújtott olyan teljesítményeket, meg tudott olyan szezonokat, ami tényleg elismerésre méltó, csak hogyha beleülsz egy nyerő autóba, ott nem tudod hozni azt, amit elvárnak tőled.
Igen, és nem az a, és talán itt lehet a lényeget megragadni, hogy nem az az elvárás, hogy verje meg Max Verstappent. Ez egyetlen ember elvárása, a képen látható emberé, és hogyha saját magának nem ezt a célt tűznék ki, ezt nagyon szerintem nagyon szépen fogalmazta meg mind Helmut Márkó, mind Christian Horner az év során, hogy ha elengedné azt, hogy neki az a dolga, hogy legyőzni Max Verstappent, akkor lehet, hogy sokkal jobban menne neki ez az egész játék. És az meg, hogy neki jövőre ülése lesz, szerintem azt elsősorban az Daniel Ricciardo kéztörésének köszönhető. Mert azt gond nélkül lehetem képzelni, hogyha Ricciardo végig tolja ezt az évet, akkor jövőre ő vezeti azt a Red Bullt.
Ricciardóról meg az Alfa Tauri egyéb dolgairól még fogunk beszélgetni ebben a műsorban is, de nem hagyhatjuk szó nélkül a másik állandó rovatunkat. Az év legszürreálisabb története valószínűleg, ez már pedig ugye Felipe Massa, nem is tudom, minek hívjuk milyen. Szóval, hogy hát ugye ez még tényleg tavasszal kezdődött, és akkor nem tudom, gondoltátok volna-e, hogy itt fogunk ülni decemberben, és ez az év egyik kiemelt sztoria lesz, hogy Felipe Massa komolyan gondolja azt, hogy lehet 2008 világbajnoka, vagy egyik világbajnoka, mert ugye már ilyen is elhangzott azóta.
Várjál, hát, hogy azt gondoltuk-e volna mondjuk februárban, amikor elindult a Pitbull című műsor, hogy Felipe Massa lesz az egyik főszereplője az adásoknak. Azt gondoltuk
hát nem. Volna.
Igen,
ez Massa és Bottas feneke.
Ugye? Igen.
Ezek voltak a húzó témák idén, akárhogy szépítjük. Nem, szóval tényleg ez egészen szürreális volt a Massa történet. Jó sokszor kellett róla beszélnünk, meg néhány beszéltünk akkor is, amikor annyira nem kellett volna, de mindegy. Úgyhogy így. De ha jól tudom, most az elmúlt hetekben valamiféle deadline-t itt elmulasztottunk, ha nem is mi, hanem itt Massa ügyvédei. Úgyhogy nem tudtunk róla beszélni az elmúlt egy-két hétben. Ja, bocsánat, ez meg az én cikkem volt még a Formula magazinban. Nem írtam túl szépet Felipe Massáról. Bocsánat.
Érdekes. Látok egy... Nagyon nem, de valahogy mégiscsak egy ilyen asszociációsan most összekapcsoltam Perezzel. Mármint, amit az imént mondtam, a saját magam és Perez viszonyára.
Hát mindkettő dél-amerikai.
Dél-amerikaiak egymás között.
De nem vagyok normálisak. De Felipe Massa volt, akit mindenki szeretett, a szívek bajnoka, ráadásul ugye épp Magyarországon született újjá gyakorlatilag a balesetét követően, tehát hogy szerintem kevesen voltak, akik Massára ne valamiféle kellemes nosztalgiával gondoltak volna vissza, és szomorúan láthattuk, hogy ez az ember, ez hülyét csinál magából. És annyira emlékszem, amikor a legelején még itt fölvetette valamelyikőtök, hogy lehet, hogy csak egy újságíró oda dobott neki egy kérdést, amiről bemondott egy nem megfelelő választ, és ebből lett ez hír, hogy Massa világbajnok akar lenni, és aztán így eszkalálódott a helyzet a szemünk előtt. Elhangoztak tényleg többenetes dolgok, tehát az, hogy ő várja Lewis Hamilton támogatását, mert Hamilton egy remek fickó, de hát azért alig, ha fogja támogatni Massát abban, hogy vegye el az ő világbajnoki címét, aztán amikor ugye nem kapta meg Massa ezt a támogatást, akkor kitalálta, hogy akkor legyenek mindketten világbajnokok, mert az milyen jó lesz, és egyébként meg fú, hogy is volt? Balogh Tomi, azt hiszem, te mondtad ennek kapcsán, hogy hát ilyen a világon nincsen, hogy megosztott világbajnoki cím lesz, eltelt két hét, és birkózásban vagy hol, ugye átadtak egy megosztott világbajnoki címet, ráadásul magyar érintettséggel, pedig akkor Massa még nem is tudhatta, hogy egy magyar birkózó is megosztott világbajnok lesz majd.
És majd gondolnám, amikor erről fogunk írni majd, hogy ez a precedens.
Hát a precedens bizony. Az ügyvédek már dolgoznak rajta. Tehát, hogy, és én úgy voltam vele, hogy persze nyilván egy ilyen műsornak tök jó, hogyha van egy humoros része, meg néha poénkodunk, de hogy De ezt a sztorit én már nem tudom komolyan venni egy jó ideje, tehát hogy erről csak is cinikusan és szarkasztikusan tudok beszélni, mert komolyan vehetetlen.
Ők is lekéstek egy deadline-t ugye az április 1-jét, tehát most kénytelenek elhúzni jövő április 1-jéig, mert akkor kell előállni, hogy ez amúgy csak egy tréfa volt. Tényleg döbbenetes, hogy nekem a kedvenc részem a sztoriban az, amikor ugye az egész Ecclestonnak a nyilatkozatából indult ki, majd hónapokkal később ugye megkérdezték erről a jó öreg Birdit, és közölte, hogy ő nem is emlékszik erre a nyilatkozatára. Tehát egészen zseniális fordulatok vannak ebben a történetben tényleg.
Hát az év sztoriai között mindenképpen ez ott szerepel azért akár, hogy szépítjük. 2023 legszürreálisabb esemény sorozata volt ez a masszaféle történet.
De menjünk még tovább.
És még nincs vége, mondjuk 2023-nak vége van, szóval most már talán nem lesz benne újabb fordulat.
Gyerekek, amúgy annyit elárulhatunk, hogy most pár nappal karácsony előtt beszélgetünk, hogy nehogy itt mire adásba kerül, mert Felipe Massa legyen 2008 világbajnoka.
Arról lesz külön műsorunk, akkor azt megmutatok mindenkit, azt nem hagyjuk szó nélkül. És akkor menjünk tovább, mert ugyan rovatot nem neveztünk el róla, de az év egyik ilyen nagyon sokáig húzódó, igazából talán már előző évről is húzódó ügye volt, az Andretti ügy, abszolút meghatározó téma. Jönnek, nem jönnek, miért nem jönnek, miért jönnek az F1 és az F1-es csapatok, nem akarják őket, mert ugye pénz, de nem mondhatják ki, hogy pénz, csak azt kell mondani, hogy nincs hely a pedokban egy 11. csapatnak, kivéve, hogyha a Brad Pitt vállal szerepet. Az FIA akarja, kiír emiatt egy tender gyakorlatilag, hogy az Andretti-t lehessen hozni, aztán hogy nem, az Andretti-t el is fogadják ebben a tenderben, még senki mást nem. Az FIA megadja a zöldjelzést, hogy mindent rendben talál, aztán a Forma azóta sem adja meg ezt a zöldjelzést, sőt, ugye a hidegháború folytatódik a felek között. Igazából ez is az egyik nagy sztori, ugye az FIA és az F1 hidegháborúja, de most szerintem maradjunk az Andretti vonalán, mert azt hiszem, egyébként ez volt a leglátványosabb történet. Egészen itt a szezon végéig, amikor ugye jött egy bizonyos Wolf sztori, de most ezt ne nyissuk ki újra, hiszen nem olyan rég beszéltünk róla. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy ez most hol is tart, meg mi is történt idén. Különböző nyomásgyakorlások jobbra-balra. Gondoltátok volna mondjuk tavasszal, amikor ez azért már elég jól látszott, hogy egyébként itt vannak bizonyos törésvonalak, hogy decemberben itt fogunk tartani, hogy gyakorlatilag ez egy bizonyos politikai hidegháborúnak a fő ilyen frontvonala, és még mindig nincs benne igazából végleges döntés.
Ezt akartam kiemelni, hogy gyakorlatilag az ügy igazából akkor indult, amikor, ha jól emlékszem, január legelső hetében jelentette be az Andretti azt, hogy a Cadillac-kel összefogva szeretnének beszállni a Formula 1-be. Ez még azelőtt volt, ugye, hogy az FIA kiírta volna ezt a hivatalos tendert vagy pályázatot a jelentkező csapatok számára. És most itt ülünk, majdnem 365 nappal később, és még mindig nem tudjuk, hogy jöhet-e az Andretti vagy sem. Ez az egészben a döbbenetes, hogy eltelt egy év, és tulajdonképpen nem tört, most túlzok nyilván, de igazából nem történt semmi. Tehát azt eddig is tudtuk, hogy az FIA támogatja a létszámbővítést, a Forma 1 pedig nem. Ez most itt tartunk. Tehát még mindig itt tartunk. Ugye lement közben egy tender, meg egy pályázati folyamat, hivatalosan is megkapták az FIA-tól a zöld jelzést, azért ez várható volt, hogy meg fogják kapni egyrészt, tehát az Andretti, mint szervezet, azért tényleg ugye létező versenycsapat, ez nagyon fontos, tehát nem egy új kreáció lenne, egy sikeres versenycsapat, nagyon komoly alapokra épül ez az egész projekt. Ugye jönne a General Motors is, ugye megszerezték maguk mellé, ráadásul 2028-tól motorgyártóként, tehát gyakorlatilag minden feltételnek, kimondott és ki nem mondott feltételnek megfelelnének, és mégsem tudunk még mindig semmit arról, hogy jöhetnek-e 2025-ben vagy 26-ban, hiszen még az is ugye levegőben lóg, hogyha jöhetnek, akkor mikor jöhetnek. Kicsit olyan, mint a rétes tészta, amit elnyújtanak. És én még mindig nem tudom, mi lesz a vége egyébként. Ilyen 55-45%-ban mondom azt, hogy nem fogják őket beengedni.
Nem gondoltam volna, hogy az idáig fajul, persze, hogy nem. És ez lehet, hogy a naivitásomról is tanúskodik. Ez is például a Govod is Tomival ebbe, és ezt kimondta, élvezünk, kicsit mások vagyunk, hogy te nagyon cinikusan is, mert túl racionálisan tudsz állni dolgokhoz. Mi meg a baloggal kicsit olyan naivak tudunk lenni arról, hogy a világ hogy működik, meg a motorsport hogy működik. Én tényleg azt hittem, hogy azzal, hogy kiírták ezt a pályázatot, hogyha ezen a nyomorult pályázaton valakit kiválasztanak, akkor abból egy Forma 1-es csapat lesz. Amikor ez megtörtént, mikor tavasszal cikkeztünk a pályázati feltételekről, stb. Nagyon izgalmas volt ez a pályázati időszak. Voltak szerintem marha érdekes projektek, amelyekből nem baj, nem lett semmi, de mondjuk ez a Craig Pollock féle szaudi egyenlőség projekt, stb. Sztorinak izgalmas volt. Nem baj, hogy nem kerültek be. Volt olyan is, akik szerintem baj, hogy nem kerültek be. Tehát, hogy a Hightech és a Roden Carlin egyike sem, az kicsit erős. Nyilván mindkettőnél megvan a kellő magyarázat. Külön színfolt volt ugye a kelet-ázsiai pénzember, aki azt mondta, hogy hát ő kifizet 600 milliót, és mindegy, mennyit ő annyit fizet, amennyit akarnak. Csak hadd jöhessenek. És ezen projektek elutasításának én azt gondolom, és azt gondolom, hogy az volt az oka, hogy akkor ez legyen egy ilyen húz meg erez meg játék, hogy akkor hiába lehetne kiválasztani kettő, vagy akár három csapatot, ugye volt egy ilyen kiskapu a pályázati szövegbe, ami lehetővé tette volna, hogy idővel három is legyen, azt mondja az FIA, hogy jó, akkor csak egyet választunk, de azt engedjétek be. Csak azt mondom, hogy egy ilyen olvasata is van a dolognak, hát nem.
Azt tudom elmondani, amit néhány adással ezelőtt, amikor erről legutóbb beszéltünk is, elmondtam talán, hogy ha nem engedik be az Andrettit, akkor viszont mondjuk ki, hogy oké, akkor ide nem jöhet senki. Tehát, hogyha az Andretti ez sem jöhet, akkor gyakorlatilag jelentsük ki azt, hogy ide, tehát ez egy zárt, majd azt mondtam, hogy zárt osztály. Ez egy zárt társaság, ide nem engedünk be senkit és kész, mert hogyha tényleg az Andretti nem jöhet a General Motors-szal összefogva, akkor ki?
Akkor senki, ez teljesen egyértelmű.
Egyébként ez a GM része a sztorinak a legmegdöbbentőbb számomra, tehát hogy ez sem, és igen, ha valami át fogja billenteni, akkor szerintem ez.
Igen, hogyha mégis beengedik, hát akkor ez az.
Ugye a GM-ről először az volt az egyik terv, vagy az eredeti feltétel, még a tender kiírása előtt is igazából lehetett már olvasni, hogy ugye autógyártók kellenek. Az Andretti megszerezte a General Motors-t. Akkor az volt a probléma, jó, de hát ez csak matrica lesz, ugye? Az nem elég, nekünk tényleges autógyártói szerepvállalás kell. Azóta már a GM kiállt és elmondta, hogy igen, mi amúgy ebbe tevékenyen részt fogunk venni, és saját motort is fogunk gyártani, nem is az első évben, de majd később. És senki mással nem fogunk jönni, csak és kizárólag az Andrettivel. És még mindig ott tartunk, ahol tartunk. Úgyhogy én továbbra sem vagyok meggyőződve semmiről ebben a történetben, hogy itt mi lesz, hogy lesz. Még egy dolgot akartam mondani, hogy Gergő említette, hogy itt én voltam idén, meg úgy általában is a, hogyan mondtam, a cinikusabb, meg a racionálisabb. És hogy ezt még akartam mondani, hogy amúgy nyilván kaptunk sok kommentet bizonyos megjegyzéseink miatt, mindannyian kaptunk, mind a hárman kaptunk. Igen, tehát, hogy és próbálnánk itt véleményeket, meg próbálunk is véleményeket formálni, a saját véleményünket meg próbáljuk a lehető legjobban becsomagolni, úgyhogy hogy a legjobban el tudjuk azt mondani, nem mindig sikerül tökéletesre, de én meg annak vagyok a híve, és én kaptam ezzel kapcsolatban kommenteket, ahol nem így fogalmaztak bizonyos nézőink, ahogy te itt az előbb, Gergő, hanem kicsit erősebben, hogy igen, hát én nem szoktam nagyon el kenegetni ezeket a dolgokat, meg túl szépítgetni. Ugye nyilván
de
itt...
olyat is írtak, nem, hogy te egy baba lelkű sejem fiú vagy.
Igen, olyat is.
Én meg rasszistabb.
Igen, tehát itt bármi előfordulhat. Na jó, de tényleg szóval nem szoktunk mi, vagy én legalábbis biztosan nem szoktam finomkodni bizonyos témákban, amiről úgy gondolom, hogy ott igenis ki kell mondani azt, amit ki kell mondani, és hogyha kék az ég, akkor nem mondjuk azt, hogy az lehet akár zöld is, meg sárga is, meg ki tudja, hogy minek az árnyalata, és majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, hanem akkor azt ki kell mondani, hogy az már pedig kék, akkor is, hogyha mondjuk egy Forma 1-es csapatfőnök azt mondja, hogy ez nem az. Úgyhogy így, ez is egy ilyen dolog volt. De volt még egy ilyen jön-nem-jön történet, ami azért nem vert akkor a port. Ugye az Audiról van szó, náluk is azért itt volt sokszor ez téma, hogy igazából nem is akarnak jönni, Most ezt ne ragozzuk túl, mert éppen az előző adásunkban beszélgettünk az Audi helyzetéről, meg arról is, ugye például Nico Hülkenberg, vagy éppen Carlos Sainz is felmerült náluk versenyzőként, de az év sztoriai között azért azt hiszem meg kell említenünk azt is, hogy az Audi, hogy mondjam, határozás, vagy elhatározás, megszilárdítása, ami történt, az azért jelentős lépés volt, és ugye itt van Zeidl, igazából az előző év végén vált ez hivatalossá, hogy ugye ő távozik az Audihoz tulajdonképpen, és ott fog dolgozni, úgyhogy azt hiszem, hogy onnantól kezdve volt ez igazából komoly téma, hogy akkor tényleg jön az Audi? Most már elég úgy tűnik, hogy tényleg jön az Audi.
És most elég mennyi... úgy tűnik. Nekem itt ehhez egyetlen gondolatom van, ami kicsit összekapcsolja az előző kettőt, és most lehet, hogy ez egy ilyen első hallásra furcsa és meglepő kérdésfelvetés lesz, de hogy feltétlen kell még gyártó. Mármint ugye értem ez alatt azt, hogy ha lesz Andretti és jön velük a GM, akkor az a hetedik különböző gyártó lesz az F1-ben. Nem lehet, hogy az úgy elég amúgy. De. Mert azért az F1-nek mindig is az első pillanattól kezdve a nem gyári csapatok, ahogy tetszik, privát csapatok, vagy nem is gyártó független csapatok, fontos, elengedhetetlen, elidegeníthetetlen részét képezték. Ha a Ferrari-t kivesszük a képből, de még a Ferrari-val együtt is szerintem még mindig sikeresebbek összeadva a nem gyári csapatok, mint a gyáriak, ha az F1 történetének egészét nézzük. Tök jó, hogy jön az Audi, ezt nem azért mondom, hanem inkább annak kapcsán, hogy egy alap elvárás volt, hogy jöjjenek még gyártók. Uh-huh. Lehet, hogy elég, mert aztán egy gyártó rosszul fogja viselni, ha utolsó lesz.
Hát erről sokszor beszéltünk ugye az Endurance VB kapcsán is, meg ugye szoktam például úzni a Forma 1-gel, amikor a 2000-es évek közepén rengeteg autógyártó volt jelen a Forma 1-ben, aztán jött ugye a gazdasági válság, meg a gyengébb szereplés, és egy pillanat alatt kiszállt a fele kis túlzással.
Igen, Honda, BMW, Toyota, mikor melyik tök rosszul viselte, hogy épp utolsó.
Igen.
Hát itt is valakinek utolsónak kell lenni, tehát előbb-utóbb az nem lehet, hogy majd a ház lesz a pofozógép, mert nekik éppen is nyári partnerük, és akkor... Szóval ott laknak Maranellóban egyébként, de hivatalosan nem Ferrari csapat, tehát hogy majd ők lesznek a merők nem nyáriak, szóval ja, ez egy érdekes kérdés felvet, és ugye jön a Ford, ez is idei sztori volt, mondjuk ott meg nem probléma sokaknak, hogy igazából egy matricát vett a Ford, meg kis apró lépot még tesz mellé.
Ezt az insertet átírhatnánk úgy is, hogy Ford jönnek, vagy sem. Mert ugye jön-e a Ford tulajdonképpen, vagy sem? Na, ez egy izgalmas kérdés. De elvileg jó.
Az is ugye idei sztori, hogy a Honda pedig visszatér, mert ugye úgy kiszállt
a Honda. Tehát
úgy kiszálltak, hogy tudod, van az az ember, aki kimegy az ajtón, de azért a lábát ott tartja az ajtórésnél, hogy nehogy be tud tenni az ajtót. Honda egyébként zseniális ilyen tekintetben, hogy ahányszor kibeszállnak a formájból. Tehát most úgy jönnek vissza, hogy igazából ki se szálltak. Tehát zseniális.
Igen, ő az az ember, aki nem, hogy nem ment ki az ajtón, de még a táskáját is csak így a küszöbig vitte tulajdonképpen. Igen,
nem, olyan, mint a cica. Mert a cica ki akar menni a házból, kinyitod az ajtót, azt mondja, hogy miért nyitottad?
Igen. Jó. Menjünk még tovább, mert vannak még egy-két sztorit, azért összeírtunk. Az egyik szintén nem beszéljük túl, mert nem régen megtettük már. Ugye itt a Forma 1-es sprintekkel kapcsolatban azért elég érdekes és cifra ötletek is elhangzottak, meg aztán vélemények vagy reakciók.
Ez annyira illik ehhez a témához.
Igen. Mert hogy ugye pont Max Verstappen volt az egyik leghangosabb ellenző, és azért húztuk be ide ebbe a hírblokkba ezt a sztorit, mert azért az nem tudom mennyire megszokott, hogy a Forma 1 aktuális arca és világbajnoka és domináns embere olyan szinten beleáll a Forma 1-nek bizonyos dolgaiba, és egyébként most a sprinteket emeltük ki, de nem csak a sprintekbe, hanem ebbe a cirkuszi hozzáállásba, meg a mesterséges szurkolótoborzásból, erről nekem a futballklubok, és nem csak a futballklubok, hanem más látványcsapatsportágak játékos toborzás jut eszembe, hogy ugye TAO pénz van, ami fejpénz alapján, tehát létszám alapján kerül kifizetésre, és azért mindegy, hogy a gyerek elmegye egyébként futballozni, vagy lesz-e belőle valaha sportoló, vagy látja őt az edző, le kell igazolni. Ez egy kicsit ilyen volt nekem a Forma 1-es szurkoló toborzás idén, és nagyjából Max Verstappen is ezt fogalmazta meg, hogy érti, hogy itt vannak, meg tök jó, hogy itt vannak, meg Forma 1-es nézőnek számítanak, és el lehet adni,
tudják, hogy hol vannak.
Kíváncsiak. Csak azt se tudják, hogy egyébként ki az a Max Verstappen szerintem. Tehát, hogy igen, és ugye ez nagyon érdekes történet volt, hogy a Forma 1 nagyon-nagyon szemellenzősen megy ebbe az irányba, mindegy, hogy mik a kritikák. Verstappen meg hát elég karszosan megfogalmazta az ellenérzéseit. Nagyjából mindennel kapcsolatban.
Igen, nagyjából mindennel. Ugye a naptárbővülést is például kiemeli rengetegszer, azt egyébként nem csak ő, hanem most például itt az adásfelvételéhez képes napokban Alonso is ugye beszélt arról, hogy nem amiatt fog visszavonulni, mert elfelejt vezetni, hanem mert túl sok lesz a verseny. Abszolút, tehát tényleg Verstappen az, aki kimondja azt, és egyébként hozzá hasonlóan, Tomi, ő nem szokott finomkodni, tehát ez tényleg ami a szívén az a szájn, ez nekem egyébként szimpatikus Verstappenben, tehát nem
nem úgy, mint bennem, ugye ezt meg tegyük.
Hát de ezt akartok mondani, de.
Ja, abszolút, tehát a sprintek abszolút. Is, tehát a sprinteknél is ez az állandó kavarás, ugye jelenleg még nem tudjuk, hogy hogyan fognak kinézni a 2024-es sprint szabályok. Itt a bevonzott nézőkről is, amit mondtál, ugye ezt nem tudom, láttátok-e azt a videót, talán Las Vegasban készült, hogy egy rajongó odament Leclerchez, hogy bocsi Max, csinálnánk egy képet, és azt sem tudta a rajongó, tehát hogy nem Verstappennel beszél, hanem Leclerchel, tehát igen, tehát abban a nagy Las Vegas-i időmérő utáni monológban nagyon sok igazság volt Verstappen részéről, és talán hallgatni kellene azokra, akik ott vannak a sportban, és a sportágnak a főszereplői.
Én ezt nagyon tudom becsülni, hogy Verstappennek, és nyilván nem ő az egyetlen, persze, hogy nem, de most idén ő került fókuszba, nem csak a teljesítménye miatt, hanem azért is, mert most idén ő állt bele legjobban az ilyesmibe, tehát hogy megvan az az autonómiája, hogy a sportág háromszoros világbajnokaként kimondhatja, hogy az irány, amiben megy a Formula 1, az nem jó. Ezt szoktam mondani. És szóval, hogy ezt ő megteheti, és hitelesse is válik azáltal, igen, hogy ezt ő teszi meg. Mert nem lehet azt mondani, hogy neki savanyú a szőlő, azért panaszkodik, mert nem ő nyer. Szóval nincs ilyesmiről, mert nem egyszer lehetett ilyet olvasni, szerintem tök jogtalanul, de Lewis Hamilton kapcsán ugye lehet ilyeneket olvasni, hogy azért hisztizik, meg izén, mert nem ő nyer. Hát tessék, Verstappenre, ezt elég nehéz lehet rásütni, és ha tetszik, hanem így az eredményessége, az mint egy legitimálja, vagy hitelesebbé teszi az ő véleményeit.
És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez 24-ben hogyan fog alakulni. Ugye Alonso is azt pendítette meg, hogy hát majd most kiderül, hogy 24-ben ez a ténylegesen 24 futamos naptár, persze majd meglátjuk, hogy lesz-e kínai nagydíj, de hát elvileg sprint is lesz, meg ilyenek. Szóval, hogy ez majd hogy fog összeállni, és tényleg milyen terhet ró a pilótákra, meg a csapatokra, úgyhogy majd ő is az alapján fog dönteni a továbbiakra, hogy ez így kell-e még neki, vagy sem. Nem lenne jó, hogyha most akkor finomabban fogalmazok, az ilyen bevétel növelő ötletek, azok például olyat eredményeznének a Forma 1 regnáló világbajnokával, mint amit egyébként a WRC bizonyos dolgai a WRC regnáló világbajnokával eredményeztek, de erre majd még visszatérünk. Úgyhogy menjünk tovább. Volt még az év nagy sztoriai között, ugye hát ez az Alfa Tauri pilóta keringő, nagyjából így lehet megfogalmazni, ez ilyen székfoglalós játék volt. Tehát kiválasztották Nyck de Vriest, majd az év közepén úgy döntöttek, hogy igazából 8-10 futam alatt nem váltotta be azokat a reményeket, amiket fűztek hozzá. Úgyhogy kitették, jött Daniel Ricciardo, meglehetősen olcsó színészi teljesítményeket mondatott fel ebben az esetben itt a Red Bull meg az Alfa Tauri, hogy miért jön Ricciardo, meg miért kell elküldeni de Vriest. De aztán a nagy tervet, a master plant, ezt ugye keresztül húzta az, hogy Ricciardo neki ment a falnak Zandvoortban, és sajnos eltörte a kezét. Így viszont megcsodálhattuk Liam Lawson beugrását, aki viszont abszolút, igen, abszolút jó újonc, hát nem szezon, de mondjuk újonc szezonocskát teljesített abban a pár futamban, amit kapott. Aztán visszajött Ricciardo, és megerősítették, hogy ő lesz az egyik pilóta 24-ben, és hát itt tartunk most, és azért szerintem az Alfa Taurinál, említsük meg azt is, hogy Franz Tost ugye leköszönt, közel 2 évtizedig volt ő ennek a Faenza Istállónak a csapatfőnöke, és jövőre már nem ő lesz, és hát azért itt az év elején, meg szerintem amúgy már télen is tett egy-két olyan megjegyzést, hogy ennek el is jött az ideje szerintem, hogy ő kiszakadjon ebből a közegből, és ne kelljen neki azzal foglalkozni, hogy hát a mérnökök azt mondták, jó autó lett, aztán nem. Tehát, hogy...
Még a hó közepén csináltunk egy adást a Formula Podcastben Franz Tostról, ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. Sanyi úgy fogalmazott benne, hogy az F1 szürke eminenciás, mert tényleg valahogy nem volt egy akkora ilyen rockstar vagy celeb csapatfőnök, mint Steiner vagy Wolf vagy Horner, viszont egy elképesztően nagy formátumú és meglehetősen különleges figura volt ő, ami pedig ezt a Alfa Tauri keringőt illeti, hát igen, a székfaluló játékból ugye Liam Lawson került ki vesztesen, bár én azt gondolom, hogy azzal a produkcióval, amit ő letett az asztalra, önmagában, ha ez csak a teljesítményen múlna, ugye, akkor nem nagyon lehetne az kérdéses, hogy neki helye van a Formula 1-ben. Viszont ismerve mindazt, ami a Red Bullnál zajlik, a Sergio Perez sztorit, stb. Gond nélkül el tudom képzelni, hogy még 2024-ben, nem a szezonnyitón, valószínűleg nem a szezonnyitón, de hogy még 2024-ben versenyzőülés fog kapni ez a srác, és ez marha jó lenne. Azt megtartom, hogy Ricciardónak a kéztörése az jó esélyel egy 24-es Red Bull ülést vett el tőle, hogy ez baj vagy nem baj, az ő karrierje szempontjából.
Az egy más kérdés.
Nem, most az ő karrierje szempontjából is, hogy lehet, hogy nem fog ártani neki még egy év az Alfa Taurinál, mielőtt ő beül a holland szörnyeteg mellé.
Igen, ha már a másik. Hát nem szörnyetegnek bizonyuló hollandot ugye gyakorlatilag kitúrta. Mondtátok ugye, hogy itt be lett jelentve Ricardo, hogy ő lesz az egyik versenyző 2024-ben, én úgy fogalmaznék, hogy az egyik versenyző, akivel elkezdik a szezon, mert hogy ugye az Alfa Taurinál nem csak idén láttuk ezt, hogy hajlamosak cserélgetni a versenyzőket, ezt többször is poénkodtunk ezzel ebben a szezonban, hogy ahhoz képest, hogy amilyen gyorsan, meg ugye valamelyik képen láttam is, hogy a szponzoruk a Rapid, tehát hogy lehet, hogy arra céloznak, hogy így gyorsan cserélgetik a versenyzőket, ahhoz képest Franz Tostnak ez a közel 2 évtizedes regnálása, ez egészen elképesztő, hogy ilyen sokáig tudott maradni csapatfőnök. Ugye ő volt a második leghosszabb ideje csapatfőnöki pozíciót elfoglaló csapatfőnök, hogy gyönyörű szóismétléssel éljek. Ugye most ezzel már, hogyha jól számolom, akkor Toto Wolff az ezüstérmes, ugye Christian Horner.
Ugye Horner, Wolff, Steiner a harmadik,
igen,
és Mike Craig. Ugye tavaly kinevezett Mike Craig a negyedik legrégebb óta regnáló csapatfőnök. Akkor tavaly év elején ott próbáltuk megtanulni a nevét, meg az arcát, hogy ki is ő, és ő a negyedik legrégebb óta regnáló csapatfőnök. Óriási ilyen őrségváltás volt itt, igen.
Hát ha őrségváltás, akkor mehetünk is a következőre, ez gyönyörű átkötés.
Így van, ugye az Alpinnál is volt csapatfőnök keringő tulajdonképpen egy éven belül, hiszen itt teljes lefejezés történt, ami a vezetőséget illeti. Nem tudjuk, hogy igazából mi állt a háttér, vagy ezt miért így kellett megtenni, de a lényeg az, hogy először kirúgták Jolana Rossit, aki az Alpine brandnek volt a vezetője. Majd igazából azt mondom, egy héttel később, vagy valahogy így, ugye a belga nagydíjon, gyakorlatilag egyik percről a másikra, ebéd közben, vagy nem tudom, briós tettek éppen, valami ilyesmi történt, és kirúgták Ottmar Szafnauer csapatfőnököt, meg ugye Alain Permain sportigazgatót is, aki időtlen idők óta dolgozott ott. Se olyan igazán komolyan vehető indoklást nem hallottunk, se az utódját nem látjuk azóta, hiszen igazából nem nevezte ki új csapatfőnököt, hanem a helyettes, vagy a kinevezett csapatfőnök maradt egyelőre. Úgyhogy az Alpinál megőrültek itt évközben, és ez lett az eredménye. Úgyhogy a képen látható 3 úriember egyike sem dolgozik már a csapatnál.
Elképesztő.
Egészen elképesztő tényleg, és nem csak idénre bolondultak meg szerintem, hanem tényleg az utóbbi 1-2 évben egyszerűen az Alpinnál nem érződik a szisztematikus építkezés. Amit én például érzek a McLarennél, de még a Williamsnél is, főleg most James Wolffnak az érkezésével az Alpinnál kapkodás van. Tehát itt ugye mondtad, hogy nem nagyon indokoltak Szafnauer kirúgása kapcsán, ugye amit így félig meddig mondtak, hogy nem egyeztek a timeline-ok, ugye, hogy milyen időn belül lehet sikereket elérni. Ugye volt ez a 100 futamos terv. Tehát a Szafnauer, aki ugye a Force Indiánál pontosan tudja, hogy meg tudta, meg be is bizonyította, hogy képes fölépíteni egy viszonylag erős középcsapatot, ő pontosan tudta, hogy ez az idő, amit itt az Alpinnál meghatároztak, ez kevés lesz erre. Ugye az Alpin meg kicsit sietetni a dolgokat, ebből nagyon ritkán szokott jó kisülni, és tényleg ez a kapkodás, ugye múlt heti adásban beszélgettünk Brivióról is, hogy vele sem tudtak mit kezdeni. Laurent Rossi is ugye úgy érkezett meg az Alpinhoz, hogy ő ilyen vállalati közegből érkezett, ő sem tudta igazából megvetni a lábát. A kapkodást érzem, az, hogy Perment is itt, őt is elküldték, aki meg tényleg nem tudom hány évtizede dolgozott az Enstoni csapatnál, ez fejetlenség, hát ugye lefejezték az Alpint, úgyhogy most...
Azért lett fejetlenség.
Igen, most tényleg nagy a fejetlenség, és mondom, én ezt nem látom náluk, amit mondjuk a McLarennél vagy a Williamsnél, hogy ilyen évről évre fejlődő tendenciát mutatva zajlana az építkezés.
Pedig, hogyha az év elején azt kérdést tettük volna fel, hogy mi lesz a nagy sztori az Alpinnal idén, hát akkor valószínűleg arra gondoltunk volna, hogy majd Ocon és Gasly széttépik egymást, és kirúgják az istáló oldalát.
Volt ilyen is.
Persze, hogy volt, meg hát az év őrjöngését ugye Gasly produkált a Suzukában, amivel az idegeskedő világbajnokságon egy jelentős előnyre tetszett. Na de tényleg, de hogy sokkal inkább arra számíthattunk volna, mint erre. Amit mondasz, ez tényleg döbbenet, hogy ez a három manusz pár héten belül eltűnt a csapattól. Elképesztő.
Elképesztő. És akkor szóljunk még a magyar nagydíj körüli hírekről is, hiszen azért több is volt ilyen. Ugye az egyik a nemzetközi sajtóban is elég nagyot futott, hát ez, amit látunk a képen. Ez a még egybe van, de már tudhatjuk, hogy baj lesz című kép. Ugye a Herendi trófea összetörése, és hát ezzel bekerültünk a világhírekbe. De azért ezen felül is volt még más. Egyrészt megkezdődött a Hungaroring nagyon régóta várt felújítása, valamint sikerült meghosszabbítani Forma 1-jel kötött szerződést is, úgyhogy 2032-ig biztosan lesz magyar nagydíjunk. És ugye itt azért megemlíthetjük azt is, hogy egyébként Hungaroringen kívül ugye átadtak egy új magyar pályát, a Balaton Park Circuitet is, úgyhogy ezek voltak igazából a nagy hírek ebben a témában. És hát azt hiszem, ez a Herendi, ezzel tényleg most mindenki tudja, hogy mi az a Herendi az egész világon.
Hát ennél jobb reklámot szerintem nem is kaphattak volna. Tehát oké, nyilván itt egy nagyon értékes trófea tört össze, de marketing szempontból szerintem az visszahozták egy pillanat alatt. Hát igen, nyilván erről annak idején nagyon sokat beszéltünk, hogy ez nyilván így a magyaroknak egy fájó pont volt, hogy összetörtek egy ilyen értékes trófeát, de mondom tényleg marketing szempontból, meg a másik, hogy ugye Norris szempontjából mindig is ez a Hebrencs versenyző volt, és szerintem nem is lesz Hebrencs. Másmilyen.
De jó szó.
Ugye? Milyen jó szavakat tudok? Pedig ez nem zalai tájszó szerintem.
Nem, csak rég használtam ezt a remek szót.
Szóval, hogy nyilván nem szándékos volt, nyilván nem akartak ott megsérteni senkit, ez egy balszerencsés mozdulat volt, tényleg az év egyik története, meg a magyar nagydíjnak is nagyon jó reklám volt, a Herendinek is nagyon jó reklám volt.
Milyen különleges helye lesz egy múzeumban ennek az összetört trófeának? Tehát, hogy ennek is megvan a maga helye a teremtésben.
Azon a képen, amit most csinált a Red Bull az ünneplésekor, és ugye összerakták az autót, Verstappen, valamiért Perezt is odaültették, mondjuk azt nem teljesen értettem, meg az összes trófeájukat oda rakták az autó elé, ami tényleg döbbenetes látvány, és ott volt egyébként az összetört Herendi trófea is, úgyhogy az nyilván megvan a Red Bullnál, nem fogják kidobni. Tényleg az év egyik ilyen, nem is úgy sztoria, mint az Andretti, vagy Massa, vagy amikről itt még beszéltünk, hanem inkább momentuma, ilyen emlékezetes momentum ez a trófeatörés. Ami meg ugye itt a másik pályát illeti, ami nem a Balatonring, hanem a Balaton Park Circuit, ugye a legfontosabb, ugye egyrészt megnyitották tavasszal, másrészt ugye ősszel itt már versenyeket rendeztek, és ugye jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a Superbike világbajnokság lesz az első igazán nagy nemzetközi széria, ami ide érkezik, ugye benne van a 2024-es versenynaptárukban, megcsillagozva, tehát még a homologizáció azért még azért az várat magára, de amit annak idején elmondtam, sokkal könnyebb egy már létező pályát homologizáltatni, mint egy olyat, aminél még egy kapavágás sem történt. Tehát ez mindenképpen egy örömteli tény egyébként, hogy két ilyen színvonalas nemzetközi szinten is használható versenypályája van Magyarországnak.
Abszolút.
Ez így van, és akkor ezzel szerintem át is térhetünk egy-két olyan sztorira, ami nem Forma 1-es, Az egyik ugye Alex Palu, némileg kötődik a Forma 1-hez, ugye, hiszen a McLaren istállóval egy ilyen nagyon-nagyon drámai és tényleg Netflix sorozatba illő szakítást produkált idén. Ugye ez már tavaly kezdődött egyszer, aztán idén újabb fordulatok álltak be. Végül is úgy tűnik, hogy sikerül az elválás. De hát itt ugye az oda-vissza közleményezgetés a McLaren részéről is, más csapat részéről is, Palu részéről, a saját menedzsmentje, jó képviselői nem tudták egyébként, hogy mi történik, és hogy Palu ezt most miért csinálja. Ez is érdekes, mellesleg pedig Alex Palu rendkívül domináns teljesítménye megnyerte az IndyCar szezonját, és Amerikában azért megfogalmaztak olyan véleményt is, hogy egyébként ő az év versenyzője is, nem Max Verstappen, mert hogy itt az IndyCarban nehezebb ilyen dominanciát kialakítani, ezt most szerintem ne kommentáljuk, de a dolog lényege az, hogy ezt a csodálatos teljesítményt egy picit azért háttérbe szorította, vagy legalábbis beárnyékolta azt, hogy egyébként elég megkérdőjelezhető módon vált el a
McLaren. Csak röviden akarok ehhez mondani, hogy az tény, hogy dominanciát nehezebb kialakítani az IndyCarban, tehát ugye a technikai feltételek miatt is. A másik fele, meg itt, amit mondtál, hogy elválnak a McLaren-el, ez az a fajta elválás, ahol még az esküvő sem volt meg, ugye, hanem még csak beszéltünk róla, hogy jegyben járunk, aztán még azelőtt kiderült, hogy inkább az ex az egész jó. Tehát, hogy inkább visszatérünk az exhez, amivel még nem is szakítottunk.
Ez csak részben igaz, és most itt nem kezdünk poénkodni dolgokon, de hogy a McLarennel azért ugye ő a pilóta nevelő programban, mint olyanban azért ugye ott együtt volt, meg Forma 1-es autót vezetett, meg mindent, tehát ez. Volt itt
kalandok voltak, McLarennel. Kalandok voltak.
Kalandok voltak.
Kis ez kis az, entyem-pentyem, na jó. Ami meg ő az év versenyzője vagy nem, én például, és szerintem ennyit azért az ember elárulhat, amikor szavaztunk az év versenyzőjéről, én a második helyre tettem őt Max Verstappen mögé, és hogyha mondjuk nem egy ilyen Forma 1-es szezont látunk idén, lehet, hogy az első helyre tettem volna, de hát amit Max Verstappentől láttunk, ott szerintem nem merülhetett föl, hogy nem ő volt az év autóversenyzője, de az tényleg, hogy Alex Palu egészen kiemelkedőt produkált, és valahol sajnálom is, hogy ez a sztori így alakult, ahogy alakult körülötte, mert tök jó lett volna, hogyha arra a zseniális versenyzői teljesítményről esik több szó, és kevesebb a jogi hercehurcákról. Aztán, hogy az ő, ugye nem is esett itt most szó az ő F1-es álmodozásáról, ugye erről is lehetett a nyáron beszélni, hogy azért megpróbálna ő valahova odaférni a húsos fazék mellé. Én nem tartom teljesen kizártnak, hogy az őrült nagy 2024-es pilóta keringőbe legalábbis a neve az be fog kerülni abba a kalapba, honnan majd kihúzgatják az egyes csapatokba ülő pilótákat.
Igen, ez valószínűleg így lesz egyébként. Csak aztán ezek után ki fog vele szerződést kötni, ugye, hogy itt két éven belül, amit csak megkötött, azt valamilyen formában felrúgta, átírta.
Biztos, hogy ilyen 86 jogásznak kell atombiztos záradékokkal azt a szerződést körbe rakni.
Valószínűleg így, és akkor még egy-két témánk maradt így a végére. Ugye Le Mans-t nem hagyhatjuk ki az év sztoriai közül, a Le Mans-i 24 órás futam, egy nagyon-nagyon-nagyon jó futam volt. Ugye egyébként is sokat beszéltünk a hosszú távú VB-ről, ami ugye új aranykor, vagy az új aranykor első ilyen igazi éve volt, de hát ezek közül is a futamok közül messze kiemelkedett Le Mans. Nem csak azért, mert a Ferrari nyert, de egyébként azért is, meg ahogy az a futam alakult, ahány csapat vezetett, a Toyota elleni küzdelem a Ferrari részéről, az, hogy még gyakorlatilag másnap, napközben néhány órával a vége előtt még ilyen néhány másodperc volt csak a különbség, úgyhogy szenzációs verseny volt, és azért azt hiszem, hogy az év versenyei között, hát igazából az első helyre keresztem.
Ugye viccelődtem itt magunk között, hogy a Forma 1-es évvégi értékelő sorozatunkban is beírom az első helyre az év versenyének. De Mani 24 órás annyira jó verseny volt nyilván, tényleg.
Elképesztő volt, igen, és különösen, amit itt egy fél mondattal kiemeltél, nekem az volt nagyon nagy élmény az idei Le Mans-ban, hogy az első néhány órában, hogy érre állt a Toyota, a Ferrari, a Porsche, a Cadillac és a Peugeot is. Tehát, hogy gyakorlatilag nem az összes, mert szegény Glickenhaus meg van volna, nem, de hogy azért akiknek épp kézlebb autójuk volt, azok vezették ezt a Le Mans-t, és nagyon sok ilyen kis storyline volt, amit lehetett élvezni ebben a versenyben, meg az egész verseny hétvégén, vagy verseny héten, ugyanis hétvége, a BOP módosítástól kezdve, az, hogy az LMP2-t úgy nyerték meg a turbópékek, hogy átmentek az egyik versenyzőjük lábán, tehát ilyen teljesen elképesztő dolgok voltak. Fú, de várom a következőt. Fú, de jó lesz.
Arról fogunk még beszélni úgyis a következő év felvezetéseként. Még két rövid hírünk maradt itt az év sztoriai között. Az egyik a VRC...
Még hogy Sanyi nem szerepel a pitfallban.
Tessék, most is itt van. Tegyük címlapra Sanyit. Hát itt ugye éppen az Abu Dhabi Forma 1-es szezonzárón beszélt Kalle Rovanperával, aki az a VRC előző két évének világbajnoka, és ő azt jelentette be, hogy nem is akarja megvédeni a címét 2024-ben, hiszen csak fél szezont fog teljesíteni. És azt azzal indokolta, hogy túl megterhelő egy ilyen VRC szezon. Erről most nem beszélünk hosszabban, de ugye Verstappennél említettem, hogy jó lenne, hogyha a Forma 1-ben nem jutnánk el idáig, hogy az aktuális legjobbak majd erre hivatkozva nem akarnak teljes éveket menni. Úgyhogy tulajdonképpen az év egyik nagy sztoria, hogy a regnáló világbajnok, aki egyébként hát még bőven 25 év alatt van, tehát éppen tényleg éppen csak egyetemista korból kinőtt, és hát így azt úgy mondhatod, hogy ő nem. A másik nagy sztori pedig a VRC-ben nyilván Tanak. Gergő, szeretnél-e valamit hozzátenni?
Nem.
Szóval, hogy nem. Tanak visszaigazol a Hyundaihoz, az M-Sport Fortól alig egy év után. Ugye tavaly ősszel volt sztori az, hogy ő átigazol az M-Sporthoz, most ősszel pedig az, hogy vissza a Hyundaihoz. Érdekes.
Az alapján, amiket itt a szezon közben meséltél, Tomi, hogy milyen sorsa volt a fornáló, gyakorlatilag két verseny volt, ami műszaki hiba nélkül megúszta, igen, és azt a kettőt meg is nyerte.
Igen.
Nem csodálom, hogy inkább visszavágyott a Hyundaihoz.
Hát ott is azért nem értem, hogy jött el, úgyhogy az is egy érdekes dolog, hogy hogyan fog ebbe visszailleszkedni, de hát majd Cyril Abitbol megoldja, úgyis olyan jó csapatfőnök hírében áll. És akkor zárásként még beszéljünk a MotoGP-ről, hiszen azért itt az ősz egyik legnagyobb sztoria, meg szerintem ott történt, ugye Marc Márquez átigazolása. Maga a szezon is érdekes volt, hogy többször meséltél itt nekünk meg a nézőknek arról, hogy milyen VB harc zajlik. De hát azt hiszem, hogy Márquez átigazolása, meg a szezon utáni teszt, az egy picit ütötte ezt a dolgot itt az utóbbi időben.
Igen, mert ugye a szezon az megint hasonló volt, mint a tavalyi, hogy két részre lehetett bontani gyakorlatilag. Volt az első fele, ahol Bagnaia azért helyjel közzel dominált, majd jött a második félidő, ahol Jorge Martin váratlanul kihívóvá lépett elő, aztán végül megnyerte Bagnaia ugye a világbajnoki címet, szerintem elsősorban a higgadságának köszönhetően, erről egyébként részletesen beszéltünk a Formula Motocast évzáró adásában is, de tény, hogy az év legnagyobb sztoria egyébként szerintem nem is csak a MotoGP-ben, hanem így az egyetemes automotorsportok világában is az egyik legnagyobb sztoria az volt, hogy Márquez 11 év után ott hagyta a Hondát, ugye úgy, hogy felbontotta a szerződését, tehát itt is nagyon sokat érnek a megkötött szerződések, és átigazolt a Gresini Ducatihoz, tehát még csak nem is egy gyári csapathoz, hanem egy szatellit csapathoz, privát csapathoz, ráadásul nem is azonos évi technikán fog ülni, hanem előző évin, tehát tényleg nagy horderejű átigazolás ez, nem is tudom, hogy ilyenre volt-e példa, ugye Rossi is az utolsó évét szatellit csapatnál töltötte, de ő akkor már azért a karrierjének abszolút a fénypontján túl volt. Márqueznél ezt azért még nem lehet kijelenteni, olyannyira nem, hogy a teszt alapján nyilvánvalóan az egyik esélyese lesz a következő évnek. Nem ez volt az a kép, de nagyjából hasonló mosolyt villantott, amikor leszállt az első körök után a Ducatiról. Hát fel kell kötniük az ellenfeleknek azt a bizonyost, hogyha ők le akarják győzni Márquezt. Mondom, azt elmondtam többször a Formula Motocastban is, meg itt is, hogy a VB címet azért odaadni neki, az korai lenne, de hogy számolni kell vele, és esélyes lesz, az gyakorlatilag garantálható.
És akkor így nagyjából szerintem le is zárhatjuk a 2023-as automotorsport szezonunkat. Hát még egy érdekességgel készültünk nektek itt az adás végére. Az év elején próbáltunk bizonyos jóslatokat megfogalmazni, és hát most Gerérfi kolléga ismerteti azt, hogy mennyire lőttünk mellé.
És úgy, hogy ezt mi nem tudjuk, tehát ezt Gergő megnézte az adás előtt, és most ez nekünk is újdonság lesz, hogy hogyan szerepeltünk ki, jaj, nekünk.
Kedves barátaim, ez ugyebár a legelső olyan adásunkban volt, ami már élesben kiment, és megtalálható a YouTube-on, összesen 8 kérdésre válaszoltunk arról, hogy mit gondolunk az idei szezonról. Na, szaladjunk végig rajta, hány csapat szerez dobogót? Balogh kollega azt mondta 4, Gobodics Tamás 5, jó magam 6, ezt én behúztam, ugye valóban 6-tal. Melyik csapat esik vissza legtöbbet a konstruktőri pontversenyben? Itt Balogh kollégával mindketten azt mondtuk, hogy Alfa Romeo, és ugye ez meg is lett, hiszen ők 3 helyet estek vissza. Gobodics Tomi azt mondta, egynél többet senki. Ez itt megint a miénk. Tehát igen. Viszont, amit egyikünk se talált el, hogy a VB helyezést illetően melyik csapatnál lesz a legnagyobb különbség csapaton belül, itt Balogh Tomi és én azt mondtuk, hogy Aston Martin, Gobodics Tomi, Alfa Romeo-t mondott, a helyes ehhez válasz
viszont lett a Williams,
illetve az Alfa Taurit, ha úgy vesszük, de ugye ott elég sok pilóta volt, de a Williamsnél is 8 hely Albon és Sargent között, valószínűleg senki nem gondolt, hogy ennyire jó lesz a Williams, hogy Albon 13. lehet. Mercedes házi versenyét kinyeri, hát én itt csúnyán besültem, én bemondtam, hogy ismét Russell, nem egészen így alakult, ezt nyugodtan mondhatjuk így. Itt ugye a Tomik szereztek egy-egy pontot. Ami a legjobban fáj nekem az, hogy a Ferrari házi versenyénél is úgy néztünk, hogy ti ketten szavaztatok Leclerc-re, én Sainz-ra, és ugye az ott a leg-leg-leg végén fordult meg Leclerc javára, de hát ezt is előre kellett látni. Aztán ha már azt mondtátok a Ferrari házi versenyére, hogy Leclerc, akkor a szezon legtöbb póljára is azt mondtátok, hogy Leclerc, ti ketten. Itt viszont én húztam be a pontot a Verstappen válasszal. Ki lesz a világbajnok utolsó előtti kérdés? Bölcs előrelátással mindhárman Max Verstappent jelöltük meg.
Apró okay, kis látszik, látszik, hogy értők vagyunk.
Így van, látszik, hogy értünk hozzá azért, na tényleg.
Tehát. Igen. Itt azért tegyük hozzá, bár a pontot ettől függetlenül megadtam, hogy Balogh Tomi azt is megérte, hogy sokkal szorosabb küzdelemben, mint tavaly.
Ó, azt én elvenném. Ez így nem érvényes.
És hát végül itt vannak a bold prediction-ök, a merész tippek. Hát én itt merem mondani, hogy én álltam a legközelebb, de senki nem találta, tehát senkinek nem lett helyes a tippje. Balogh Tomi azt mondta, hogy nem az lesz a világbajnok, aki a legtöbb futamot nyeri. Ez nem jött be.
Tényleg? De még közel sem voltunk hozzá.
Gobodics Tomi azt mondta, hogy Sergio Perez nem lesz ott a top 5-ben, mert szezon közben kirúgják. Na most itt ugye az van, hogy ha szezon közben kirúgják, szerintem akkor is top 5-ben lett volna.
Igen.
És igen, viszont itt arra tettem javaslatot, hogy nyerjen már futamot Fernando Alonso. Ettől Monakóba szerintem nem voltunk olyan messze. Összességében,
egy jó kerék cserére voltatok tőle, igen.
Hát igen. Összességében Balogh kollégának és jó magamnak 4 helyes tippje lett, Gobodics Tominak pedig 3, de mivel ő a főszerkesztő, azért az erkölcsi győzelmet én megszavazom neki.
Köszönöm szépen. Így minden rendben is van. Tulajdonképpen. Ja, ez a Perez tipp, de jó lett volna. Mindegy.
De jó lett volna az, hogy...
Mindegy. Jó, hát jövőre igyekszünk vagy jobban tippelni, vagy nekünk kedvezőbb tipsort összeállítani, amiből több pontot tudunk majd elérni. Ez majd még eldől. Úgyhogy ezzel megköszönjük szerintem a figyelmet erre az évre. Várjuk 2024-et, ugye hamarosan kezdődik a Dakar, Afrika rész, Monte Carlo Rally, Daytonai 24 órás.
És az is.
Autósportokról szoktunk, minden, hagyjuk. Szóval értitek? Hát na, ezzel zárjuk 2023-at. Reméljük, hogy azért nem morzsolódott le az, aki az első 1-2 adásukat megnézte, és még most is velünk van. És reméljük, hogy jövőre is velünk lesztek. Lesznek kisebb-nagyobb módosítgatások itt a Pitfall és a Pitfall Plus kapcsán is, de ezekről majd akkor bővebben, hogyha ezek véglegesedtek. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, olvasgassátok addig is a formula.hu-t, meg az Autosport és Formula magazint. Még érdemes azért szerintem olvasgatni az évkönyveinket is, és hát a Formula Podcast, illetve a Formula Motocast adásait is ugyanilyen meleg szívvel ajánlom meghallgatásra. A Pitfall pedig igazából nem sokára lesz újra, nem nagyon lesz szünetünk, hiszen hát ez nem egy olyan műfaj, amiben tulajdonképpen sok szünet lehet, hiszen hírek azért mindig történnek, mindig vannak, mindig van miről beszélni. Úgyhogy, na, tényleg köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy velünk lesztek 2024-ben is. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!
Hello, sziasztok!
Bujék, sziasztok!